Hagyjuk meg a fejünket, és kérjük Isten áldását ma esténkre, imádkozzunk. Édes Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy az énekben is annyi mindent kérhettünk tőled, hogy a te szent fiadat mutassad meg nékünk, hogy mi őtet látva benned remélhessünk, üdvözülhessünk, és köszönjük, hogy az igaz hit ajándékáért, amit Jézus Krisztus által ajándékozol a benned hívőnek, ezért könyöröghettünk. Állunk azért, hogy ezen a mai estén is idehoztál bennünket, és köszönjük, hogy megajándékozol újra a te igéddel. Te magad mondtad, hogy eljön majd az idő, amikor majd éhséget és szomjúságot bocsátok el a földre. Nem kenyére és vízre fognak szomjazni és éhezni, hanem az Úr igéjének a hallgatására. És köszönjük, hogy azt is elmondtad, hogy amikor majd bolyonganak és keresni fogják az igét, akkor nem találják, mert el fog vétetni az ige. Köszönjük, hogy még nem vetted el. Bocsásd meg, kérünk, hogyha sokszor nem vagyunk elég hálásak érte, és nem becsüljük meg igazán. Köszönjük az írott igét, és köszönjük a hirdetett igét, és áldunk a testélet igéért, a te legnagyobb ajándékodért, Krisztusért. Dicsőítünk és áldunk, hogy ő általa minden a miénk lehet. Köszönjük a koldus élet helyett, ő gazdag életet ad, mert azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben éljünk. Kérünk, hogy hadd lássuk őt ma este, annak a változtatatlan Úrnak, akinek a trónusa mindörökké megáll, akit megaláztatása után felemeltél, és akinek olyan nevet ajándékoztál, amely mindennél fölött való, hogy a Jézus nevére mindentért meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Engedd, hogy meg tudjunk már ma este hódolni ő előtte. És ha akaratoddal egyezik, cselekedd meg igéd és lelked által, hogy legyen a szívünk, az életünk Krisztus hordozó, Krisztus lakóhelye, hogy lakozzon Jézus hitáltal mindnyájunk szívében. Amen. Szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Urunk üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek a mai estén, Márk evangélium a második részéből a 8-tól a 11. versig terjedő ige szakaszból olvasom. Márk evangélium a második részéből a 8. rész 11. verséből így szól a mi Urunk írott igéje. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy itt tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az elmúlt estéken hallottuk, hogy amikor ez a négy ember ott Kapernaumba, azt az ötödiket, azt a tehetetlen bénát odavitte Jézushoz, és leeresztette a nyitott háztetőn Jézus elé, Jézus látva a hitüket, azt mondta ennek a bénának, megbocsátattak neked a te bűneid. Azok is mást vártak, akik odavitték, ők azt gondolták, hogy Jézus azonnal meg fogja gyógyítani, elhangzik majd felé, hogy kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj, és Jézus a bűnbocsánattal kezdte, aztán, ahogy most ebben az ige szakaszban olvastam, megadta neki a testi gyógyítást is. Ez az Istennek az ajándéka, hogy énekeltük és énekeljük estéről estére, hogy Jézus áldott szava, hogy gyógyító. Ő ma is az ő szavával gyógyít meg, az ő szavával szólít meg embereket, szól vele emberi életekbe, és ad igazi életváltozást, és ad felülről életgyógyulást. Viszont Jézus nem csak ennek a négy barátnak az igyekezetét és a hitét látta, hanem azt olvassuk, hogy látta, hogy miről tanakodnak a farizeusok is ott a szívükben, mert amikor elhangzik, hogy megbocsátattak a bűneid, akkor azonnal megvan a véleményük Jézusról. Azt mondják, hogy az Isten káromolja, hát mit képzel ez magáról, ez a názáreti ácsmester? Kinek gondolja ez magát, ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? És azt olvassuk, hogy Jézus azonnal átlátta a lelkében, hogy miről tanakodnak ezek az írástudók. Lát a testvérek, ő mindent lát. Ez egyrészt az ember számára lehet ajándék, másrészt meg lehet félelmetes, hogy ő előle nem lehet eldugni dolgokat. Se elbújni, elrejtőzni, se elrejteni előle semmit nem lehet. Szoktuk is énekelni abban a bűnbánati dicséretünkben, ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem semmit sem lehet, látja lelked minden bűnöm, melynek átkasult, és akkor lehet kérni a folytatást, hogy vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a sút. És el lehet hinni, hogy ő ezt ma is megteheti, hogy megszabadíthat, hogy engem többé, ahogy énekeltük, bűnbilincs nem szorít, és boldog új élete Jézussal ma kezdhetek. Mert eddig lehet, hogy éltem ezen a földön, eltöltöttem már 20, 30, 40, 50 esztendőt, de igazán nem éltem. Akkor kezdtek el igazán élni, amikor Jézus él bennem. Nagyon hálás vagyok az Istennek azért az igéért is, amit ott olvasunk a János első levelében, amikor azt mondja a 5. részben, a 11. versben, hogy ezeket azért írtam nektek, hogy akik hisztek az Isten egyszülött fián nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És a testvérek azokat a dolgokat is látja, amiket nagyon sokszor mi nem látunk, vagy nem akarunk látni. Eszembe jutott tegnap este az istentisztelet után, amikor elkezdtem készülni, a Sámuel első könyvéből a 16. rész, amikor az engedetlen Saul helyett Isten parancsára Sámuelnek fel kell kenni Izrael második királyát, Isai fiai közül. És amikor megérkezik Sámuel, a próféta, azt olvassuk, remegve mennek eléje a város vénei, mert a próféta érkezése jövetele valamit jelentett. Nem tudták, hogy miért jött. Ítéletet fog hirdetni, vagy kegyelmet? Meg is kérdezik, békés szándékkal jöttél? Azt mondja Sámuel, békés szándékkal jöttem. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. És amikor meghívja Isait meg a fiait is, Isai megjelenik az ő fiaival, egyet azonban otthon felejt. És amikor Sámuel meglátja felsorakozva Isai fiait, és közöttük a legderékebbet, Eliábot, a legidősebbet, azt mondja, hogy csak ez lehet az Úr felkentje, senki más. És már venné az olajos szalut, és már töltené rá a szent olajat, és azt mondja neki az Isten, hogy állj meg. Ne nézd az ő külsét és termetét, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, hogy mit lát az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Isten nem lehet megtéveszteni. Bizonyára Gyöngyösön is ismeritek ezt a mondatot, hogy a látszat néha csal. Vannak testvérek, sokan, akik hívőként is megpróbálnak állat mögé bújni. Eljönnek a templomba, felveszik a kegyesség állarcát. Mosolyognak, énekelnek, dicsérik az Istent, hazamennek, ünneplő ruhával állarc le, és kezdődik a hétköznapok taposomalma. És aki ilyen állarcos hívő, annak lehet, hogy a szerettei nem kérnek ebből az életből, és azt mondják, hogy apám, édesanyám, ezért kár a templomba menni. Vannak nagyon sokan ilyenek testvérek. Itt ülnek évek óta, hallgatják az igét, és nem látszik meg rajtuk semmi. Isten őrizzen meg minket ettől. Mert az állat mögött mindig félelem van, mi van, hogyha kiderül. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy az utolsó időkben lesznek majd olyanok is, akik a kegyesség látszatát megőrzik. De annak az erejét meg fogják tagadni. És visszatérve a történetre, amikor ugye végig sorakozik Sámuelnek minden fia, és azt mondja Isten, hogy egyik se lesz a király, azt mondja Sámuel az édesapának, nincs több fia. Mindegyiket ide hívtam. Azt mondja, hátra van még a legkisebb, ő a juhokat őzi. De hát apuka számítása szerint ez, úgymond labdába se lukat. Hát ez még gyerek, ebből még nem lehet király, azt mondja Sámuelnak, hívjuk ide. És amikor megjelenik a szép arcú, piros posgás, jó megjelenési Dávid, azt mondja, Isten, na kent fel, mert ő lesz a király. Őt választottak. És királlyá kenni testvérei jelenlétébe, Sámuel, és azt olvassuk, hogy rászállt az Úr lelke Dávidra, attól a pillanattól kezdve, és vele maradt mindörökké. Ennyire igaz testvérek, amit Pál apostol az első korintusi levelében az első részben mond. Hogy nézzétek csak meg a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat, testvéreim. Hát nem sokan vannak közöttetek olyanok, akik a világ szemében bölcsek, okosak, előkelők. Sőt, azokat választotta ki magának az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, a bolondokat, a senkiket, hogy megszégyenítse az erőseket, a valakiket, hogy ne dicsekedjék előtte egy testet. Tehát Jézus látja a farizósok szívét, és látja az enyémet, és látja a tiédet. Nem akarom elkoméntálni ezt az ige hirdetést, elmondtam tegnap este a tiszteletes úrnak, amikor a megbízatásomnak eleget tettem, jöttem, bementem a nyitott fedett piacra, ugye kezemben volt ez a dosszié, és bementem az egyik üzletbe, és nem vettem bevásárló kosarat, úgymond szinte a munkások a boltba falfehérré váltak, hogy itt van egy fekete ruhás ember, kezében egy mappával, milyen ellenőr lehet. És azt mondtam, hogy csak egyet bántam meg, hogy azt nem mondtam a kedves kiszolgálatnak, hogy nem írok ki büntetést, de cserébe jönnek el az evangelizációra. De még meg nem mutattam testvérek a meghívót, hogy miért vagyok itt ebben a városban, addig láttam, hogy görcsbe voltak szegények. Tehát van ilyen. Isten viszont tehát látja ezeket a dolgokat. Azokról a dolgokról is tud, amiket szeretne az ember meg nem történté tenni. Nézzétek meg, amikor ugye Mózes ott van még a fáraó leánya fogadott fiaként Egyiptomban. És kimegy egyszer meglátogatni a népét. És látja, hogy ott veri az egyik egyiptomi az izraelit. És azt gondolja, hogy nem látja senki, agyonüti és elrejti a homokba. És másnap, amikor a testvéreit akarja kibékíteni, azt kérdezik, hogy mit akarsz? Mondja az egyik, talán engem is nem akar az agyonütni, mint az egyiptomit. És Mózes összerezzen, kiderült a dolog, menekülni kell. Mert akkor forró fejjel még nem értette, hogy mire hívtál az Isten. De nagyon érdekes az a történet, hogy az Isten látja, hogy mi van a homok alatt. Mit rejt a homok? A felső. Mi van a külső mögött? Milyen szív, milyen indulatok? És el kell telni 40 évnek, amíg az Isten Mózes majd az apja, apósa juhai mellő szólítja meg, és azt mondja Mózes, ne gondold, hogy elfelejtkeztem az én népemről. Ne gondold, hogy nem tudtam arról, hogy mi történik ott velük Egyiptomban, több száz éve. Azt mondja a 2 Mózes 3.7-ben, megláttam az én népem nyomorúságát, meghallottam kiáltozásukat, sanyargatóik miatt, ismerem a fájdalmukat, és téged foglak abba felhasználni, mint eszközt, hogy elmentsz, én veled leszek, és ki fogod vezetni az én népemet Egyiptomból. Na de miért válogoztatta az Isten őket ennyi ideig? Nem olyan régen mondtam el egy ige hirdetésbe, azért testvérek, mert amik a szolgaságban is egymás nyakát szorongatták, és egymást karmolázták, addig maradt a fogság. Amikor elengedték egymás torkát, és elkezdték a kezüket felfelé emelni, meg szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, elkezdtek kiáltani, akkor az Isten cselekedett. És azt mondta, hogy elérkezett az az idő, amikor kivezetlek benneteket a szolgaságból, és szabadok lesznek. Olyan jó, hogy a Szentírásban több olyan történetet olvasunk, amikor különböző élethelyzetekben levő embereket meglátott az Úr Jézus. Azt olvasjuk a Lukács 5-ben, hogy meglátja a csalódott Pétert és a társait, ahogy a sikertelen éjszakai halászat után mossák a hálót, és megszületik benne a döntés, hogy segít rajtuk. Lukács 13-ban azt olvasjuk, hogy egy szombatnapon meglátja a zsinagógában a 18 éve meggörbült asszonyt, és meggyógyítja. Nain város kapujánál, amikor szembe megy a halottas menettel, nem kezd el tisztelegni a halál előtt, hanem meglátja a naini özvegyet, a síró édesanyát, akinek egyetlen fiát viszik eltemetni, azt mondja, ne sír, aztán a végén visszaadja neki a fiát. Életre kelti. Meglátja Jézus Mátét ott a vámszedő asztal mellett, és amikor elmegy mellette, azt mondja, hogy mától fogva hozzám fogsz tartozni, kövess engem. És hallottuk már két este, hogy meglátja Zákeust ott a fán, és lehívja, és üdvösséggel ajándékozza meg. És ez az Isten ajándéka, nem csak ezeket az embereket látta meg, hanem meglátta ezt a bűnös világot is. És úgy döntött, hogy eljön ebbe a világba, és testet fog ölteni. Közeledünk az adventhez, és majd a karácsonyhoz. Van egy olyan karácsonyi énekünk, úgy kezdődik, hogy jöjjetek Krisztus dicsérni. És ennek az egyik versébe az van, hogy irgalommal számba minket, nagy jósága ránk tekintett, s ördög csart a buszszívünket, menj magasból, látni jött. Azt mondják ezek az írástudók, amikor Jézus azt mondja ennek a bénának, hogy megbocsátottak a bűneid, hogy az Isten kárlomolja. És emlékeztek rá, a Máté 26-ban olvassuk, amikor elfogják a Getsemáné kertbe, bekísérik a főpap palotájába, és ott várja a nagy tanács, és elkezdik faggatni, hamis tanukat is állítanak vele szembe. És a végén feláll a főpap, és azt mondja, hogy az élő Istenre kényszerítlek téged, mondd meg nekünk, te vagy a Krisztus az Isten fia? Azt mondja Jézus, nyugodtan te mondtad, sőt mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten fiát a hatalmas jobbja felül állni, és erre felugrik a főpap, megszakadja ruhát, és azt mondja, hogy mi szükségünk van még bizonyítékokra. A saját szájából hallottuk, hogy káromlás szól, mi a véleményetek? És kimondják egy akarattal, méltó a halálra. Isten káromlás vágyával ítélik halálra. És másnap Pilátus előtt, aki szeretné szabadon bocsátani, azt mondják, mikor azt mondja, hogy a törvényetek szerint vigyétek el és feszítsétek meg akkor ti, azt mondják, a törvényünk szerint meg kell halnia, mert Isten fiának vallotta magát, és amikor ez Pilátus a helytartó meghallja, még nagyobb félelem szállja meg. Amikor a testvérek egyszer célba veszik Jézust, és azt mondják ott a Máté 15-ben, hogy miért van az, hogy a te tanítványid mostatlan kézzel esznek, és azt mondja Jézus, nem az fertőzi meg az embert, ami a száján bemegy. Az fertőzi meg az embert, ami a szájából kijön. És utána itt folytatja ott a 19. és a 20. versben, mert onnan belülről, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a paráznoságok, a házasságtörések, a gyilkosságok, a lopások, a hamis tanúskodások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. És a Lukács 6.45-ben azt mondja, hogy amivel csordultik van a szív, az szólja a száj. Nálunk sokszor szokták mondani, hogy tiszteltes úr, mit csináljak, ha kijött belőle? Na miért jött ki? Mert ott van benned. És ma este jó lenne úgy odaállni ez elé az áldott orvos elé, hogy elmondani a 139. Zsoltár 23. versének a soraival, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívem. És lehet, hogyha ráteszi most az EKG-t, a mennyeit, akkor azt mondja, hogy a diagnózis az, hogy baj van a szíveddel. Annyi minden meglapul benne. És annyi jó lenne kérni ma este, hogy világíts bennem, Jézus, hogy szent tekinteted napfényre hozza mindazt, mit szívem rejteget. A rejtegetett, eltitkolt bűnöket. És jó lenne kérni, ahogy Dávid az 51. Zsoltár 12. versében, hogy tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újítsd meg bennem. Néhány évvel ezelőtt egy világi énekben valaki azt kérte, hogy ilyen szívvel, beteg szívvel nem lehet így élni. Hát akkor jó lenne eljutni odáig, hogy kérem, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Mert ez az ő ajándéka. Jézus, amikor látja itt a farizeusok gondolkodását, azt mondja, három kérdést tesz fel, nem hagyja szó nélkül, miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb most? Mondjátok meg, ezt mondani a bénának, megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj. És ez a cím a mai ige hirdetésnek, hogy megtudjátok. Hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, szólt a bénához, kelj fel, vedd fel az ágyad és járj. És jó lenne ma este komolyan venni ezt, hogy van hatalma. 464-es dicséretünkben szoktuk énekelni, jöjj királyom Jézusom, van benne ilyen, hogy gyógyíts meg sok nyavajám, enyhíts szívem bánatán, kétséggond, ha gyötrenek, biztos nátszál hitemet, van hatalmad rá, tudom, mivel édes Jézusom, hit, remény és szeretet, töltse be a szívemet. És az a kérdés, hogy csak tudom, vagy hiszem. Mert a kettő nem ugyanaz. Hogy tényleg van hatalma meggyógyítani a sok-sok nyavaján. És a szeretetlenség helyett szeretetet adni a szívembe. Hiszem-e, hogy megteheti és megadhatja. Máté evangéliumában 9. részben a 27-től a 30. versig olvassuk, amikor egyszer Jézus uton van és megszólítja két vak, kiáltanak utána, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És amikor megérkeznek a házba, Jézus megkérdezi ezt a két vakot, Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni? Azt mondják a vakok, igen, uram. És erre Jézus megérintette a szemüket, és azt mondja, hogy legyen a ti hitetek szerint. És erre megnyílt a szemük. Tudjátok, sokszor ott a bajunk, hogy imádkozgatunk a meg nem tért szeretteinkért, és azt mondja Jézus, hogy hiszitek, hogy meg tudom tenni? Hát imádkozok érte 5 éve, 10 éve, 20 éve, de még nem történt semmi, azt mondja Jézus, akkor legyen a hitet szerint. Hát ha nem hiszed el, hogy meg tudom szabadítani, legyen a hitet szerint. Ha csak énben lámmal imádkozol érte, legyen a hitet szerint. Ez is valamiféle hit. Na de ezért fontos kérdés, hogy komolyan veszem-e, hogy neki tényleg hatalma van. Hogy neki minden lehetséges, mert neki adatott minden hatalom menjen és fölött. Felelősségem és lehetőségem, hogy elhiszem-e azt, hogy Jézus tényleg az, akinek őt az írás bemutatja. Mert ez a 4 ember testvérek ilyen hittel vitte oda Jézus elé ezt az 5-et. Hogy amikor oda fogjuk ereszteni Jézus elé, ott történni fog valamit. Nem úgy fogjuk hazavinni, ahogy oda vittük. Betegen, bénám, tehetetlenem, ez a Jézus könyörülni fog rajta. És jaj, de jó lenne komolyan venni a gyakért, ezért ezen a héten is már imádkoztunk, akár itt is, vagy otthon, hogy ennek az embernek az életében Jézus valamit tenni fog. Mert neki tényleg hatalma van rá. Mert amikor odaeresztik ezt a beteget az Úr Jézus elé, és nem magyarázkodnak, hanem csendben maradnak a tetőn, azt is kifejezik, hogy Uram, mi tehetetlenek vagyunk az ő betegségével szemben, de rólad hallottuk és tudjuk, hogy te meg tudod gyógyítani. Mert hatalma van rá. Csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. Mondja a 138. halleluja. Emlékeztek, amikor azt mondja az Úr Jézus a búcsú beszédben, János 14.1-ben, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. És ugye az ember felkapja a fejét, hogy nem elég, ha az Istenbe hiszünk. Hát miért mondja azt Jézus, hogy bennem is higgyetek? Mert drága testvérek, aki csak az Istenbe hisz, annak a hite nem üdvözítő hit. Azt mondja Jakab a levelében, a 2. rész, 19. versében, te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed, ha hiszed. Az ördögök is hiszik, félnek és rettegnek. Mutassátok meg nekem a Bibliában, ahol az lenne odaírva, hogy az ördögök üdvözülni fognak. Pedig hisznek az Istenben, nem tagadják a létezését, de mégse lesz üdvösség. Rettegnek az Istentől, de nem lesz üdvösség. És Jézusban azért kell hinni, mert Jézus és az Atya összetartoznak. Ők elválaszthatatlanok egymástól. Azt mondja Jézus a János 10.30-ban, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ezért kell benne hinni. János 11-ben olvasok azt a történetet, amikor Betániában megbetegszik Lázár, rögtön üzennek is Jézusnak a testvérek, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Reménykednek is, hogy majd megy és meggyógyítja. És Jézus nem megy. Nem állott a beteg ágya mellett, nem állott a ravatala mellett, megengedi, hogy meghaljon, elveszítség, testvérek se értik, a tanítványok se értik. És amikor már Lázár el van temetve, azt mondja Jézus, hogy megyünk Betániába. És azt mondják a tanítványok, most? Azt mondja Jézus, Lázár elaludt. És mondják a tanítványok, hát ha elaludt, az már jó. Akkor meg fog gyógyulni. És Jézus elmondja határozottan, hogy Lázár meghalt. És én örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek? Nem annak örült, hogy meghalt. Nem annak, hogy a testvéreit gyászolták, siratták, elveszítették, azt mondja Jézus, az ő halála, elvesztése valami nagy dolgot készít elő. Menjünk el hozzá. És amikor megérkeznek, jönnek a testvérek mind a ketten, zokogva, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Azt mondja Jézus, hova helyeztétek? Megrendül, könnyekre fakad. Vannak, akik összesüknek a háta mögött, mennyire szerette, és vannak, akik okoskodnak, hogy ő, aki a vak szemét meg tudta nyitni, a bénát fel tudta állítani, nem tudta volna megakadályozni, hogy ez ne halljon meg. És amikor ott állnak a sír mellett, elhangzik Jézusnak a parancsa, vegyétek el a követ. És a legelső, aki tiltakozik, a halott testvére Márta, azt mondja, Uram, ne háborgassuk Lázárt. Hagyjunk békét neki, már 4 napos halott szaga van. És azt mondja Jézus, Márta, nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Minden ezen múlik. És amikor elveszik a követ, Jézus felemeli a szemét az égre, és elkezd imádkozni, azt mondja, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. És nézzétek csak, mekkora bizalom, mekkora megelőlegzett hit a fiú részéről az atya felé. Én tudtam, hogy te mindig meghallgatsz engem. Jaj, de jó lenne, így elkezdeni az imádságot. Nem kételkedve, vonakodva, hogy talán elmondok valamit, hanem célba fog érni, és te meghallgatsz és cselekszel. Csak a körülöttem levő sokaság miatt mondtam, hogy elhitték, hogy te küldtél engem, és bekiállt a sírba, hogy Lázár, jöjj ki, és láss csodát, a 4 napos halott Lázár elindul. Mert az élet ura kiparancsolta a sírból. Mert tényleg hatalma van rá. Mert azt mondja a Jánosnak, aki Patmos szigetén a lába elé esik, azt mondja, a mellém lépett, rám tette a jobbját, és azt mondja ott a jelenések könyve első részébe, a 18. és 19. versbe, ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó és az élő, aki élet örökké, én halott voltam, de élet örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. És a kulcsok azok a hatalmat jelentik. Jézus felett nincs testvére, hatalma halálnak se. És ezért szoktuk énekelni, összem egyik este énekeltük már, hogy te ki bűnön, poklon, síron egyedüli győztes vagy. Ilyennek látjuk el időt, akinek hatalma van. Nem csak állam befejezem. A Márk evangélium 5. részében van egy történet, amikor a gadarajak földjéről visszajön Jézus, és amikor kiszáll a hajóból, egy tekintélyes farizaus név szerint Jairus odaborul a lába elé, és azt mondja, az én leánykám halálán van, de jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életbe maradjon. És amikor Jézus elindul, feltartóztatja 12 évig vérfolyásos betegségben levő asszony, és míg Jézus ezzel az asszonnyal foglalkozik, jön egy hírnök, és azt mondja Jairusnak, leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mestert. És Jézus is meghallja. És mielőtt rászakadna a gyász és a veszteség fájdalma, lelkileg a hóna alá nyúl, és azt mondja, ne félj, csak így. Bizodalmad legyen bennem, a mindenség urában, akinek a segítségét kérted és vártad. És amikor megérkeznek a házhoz, ott már ott a gyászoló tömeg, már sírnak, meg hangoskodnak, és azt mondja Jézus, hogy miért csaptatok ekkora zűzavart? És miért sírtok? A leány nem halt meg, csak alszik. Erre nevetnek egyet, hát hogy mégiscsak jobban tudják, hogy meghalt. És a hitetlenségük miatt nem látják azt a csodát, csak a gyerek szüleinek Péter, János és Jakab, akiket magukkal visz Jézus, magával visz Jézus, hogy nem csalás, nem álmítás, nem szent fényvesztés történik oda bent, hanem legyenek tanuk, akik ezt majd alátámasszák. hogy amikor megfogja a gyerek kezét és azt mondja, hogy Leánka, nekem, neked mondom, kelj fel, a Leánka fel kell, mert már 12 éves volt. Aki testvérek mindent az eszével akar megmagyarázni, aki mindent jobban tud, az soha nem fog eljutni erre a hitre. Egyik énekünkben mondja a szerzők, hogy ki kétkedő boncolja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Még két példát hozok a Bibliából. Egy pozitív és egy negatív. Kezdem a negatívval. Zakariás és Erzsébet éveken keresztül imádkozik a gyermek áldásért. És semmi felelet. És amikor már letesznek, hogy gyerekük lesz, akkor apukának éppen szolgálni kell menni a templomba. És az áldozat bemutatása közben megjelenik az angyal. Testvérek, nem tudom, hogy reagálnánk, bölcsét most megjelenne egy angyal. Biztos megijed Zakariás is. Mert ugye az angyal azzal kezdi, hogy ne félj, Zakariás! És utána folytatta, hogy meghallgatásra találta könyörgése. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni, örülni fogsz, Jánosnak fogod őt nevezni, és elmondja, hogy már az anyuméből megtelik szent lélekkel, sokakat meg fog majd téríteni az Úrhoz, sorolja a sok-sok jó tulajdonságot, és ahelyett, hogy ez a pap magába újjonkan, hogy jaj, Uram, hála neked, hogy az imádságunk célba ért, meghallgattad. Azt mondja az Zakariás, hogyan lehetséges ez? Én már öreg vagyok, a feleségem is öreg. Milyen megszégyenítő. Előfordul, hogy a papok se hisznek el minden. Hát előtestő. Ott van rajta a reverende, és nem hisz. És azt mondja neki az angyal, hogy én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött, hogy elhozzam neked a jó hírt. De mivel nem hittél a szavaimnak, addig meg fogsz némulni, amikor az ígéret bement teljesedik. Mamré törgyesében meglátogatja az Isten Ábrahámot, azt mondja, hol van a feleséged Sára. Ők is letettek már régen arról, hogy gyerekük legyen. Ábrahám 99 éves volt, a felesége még 89. Isten ígérgette hosszú időn keresztül a fiút, és Ábrahám azt mondjuk, hogy hitt az Istennek. Hát de meddig lehet elmenni? És akkor azt mondja, ott van bent a sátorban, Mánusára. Azt mondja az Úr, egy év múlva visszajövök, és fia lesz Sárának. És Sára nevet, azt mondja, hogyan szülhetnék én, meg az Uram is öreg. Azt mondja az Isten, miért nevettél? És tagad, mert fél, bizony nem nevettem, azt mondja, nevettél. És utána jön a kérdés, avagy van-e valami lehetetlen az Isten számára, egy év múlva fiam lesz. És egy év múlva megszületik az ígéret gyermeke, Izsák. Mert az Isten ilyen hatalmas, mert neki tényleg semmi se lehetetlen. És a Lukács 1-ben, a 26-tól 38. versig olvassuk, hogy Gábriel angyal elmegy egy másik helyre, és már menni kell. Názáretbe, József jegyeséhez, a szűzhöz. És amikor belép hozzá, azt mondja, örülj, kegyelembe fogadod, mert az Úr veled van. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És elmondja, hogy arra választott ki, hogy te fogod a megváltót megszülni. És azt mondja Mária, hogy hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. És azt mondja neki az angyal, a Szentlélek száll terén át, a magasságos árnyék az be téged, és a gyermeket szentnek fogják nevezni. És a végén azzal fejezi be, hogy mert az Istennek semmi sem lehetetlen, és nézzétek ezt az alázatos választ, amikor azt mondja Mária, ima az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. és később, amikor meglátogatta Erzsébetet, és a két várandós anya együtt túljon, azt mondja a Lukács 1.45-ben, Mária, boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Egy kis történet arról szól, testvérek, lehet, hogy hallottál, hogy egyszer egy kötéltáncos a Niagara vizesés fölött, a több száz méter szakadék fölött kihúzott egy kötelet. Ugye nagyon látványos hely ez, sok ember jön oda megcsodálni. És amikor látták, hogy kihúzta a kötelet, hirtelen a kíváncsiskodók megjelentek. Azt kérdezi tőlük, hiszitek-e, hogy én ezen az egy szál kötelen, e fölött, a szakadék fölött átmegyek a túlsó partra, vissza is jövök. Hát, elhisszük, úgy imámban. Elment, visszajött. Na most, hiszitek-e, hogy én ezen az egy szál kötelen egy üres talicskát oda-vissza áttolok? Kezdtek az emberek befele lelkesülni. Elhisszük. Na most, megcsinálta, elhiszitek-e, hogy én ezt a talicskát telerakom téglával, azt is áttolom. Elhisszük. Megcsináltam. Na és? Azt elhiszitek, hogy ha beleül a talicskába egy ember, azt én oda-vissza áttolom. Mondják az emberek, elhisszük. Volt, aki örömében már a sapkát is feldobta. Azt mondja, mellette levőnek, akkor megkérlek, barátom, hogy ülj bele a talicskába. Az ember azt már nem. És akkor megkérdezi kötéltáncos, hogy hát senki sem mered be a talicskába beleülni. És akkor jelentkezett egy gyerek, én beleülök. És amikor áttolta oda-vissza, és amikor kiszállt a gyerek a talicskából, megkérdezték tőle a parton állók, hogy mondd fiam, egyáltalán nem fértél? Azt mondja a gyerek, nem. Miért kellett volna félnem, mikor az apám tolta a talicskát? Biztam benne. Jaj, de megszégyenít ő ezt, testvérek, az Isten gyermekei számára. Sokszor megkérdezik, hogy hiszel az Istenben? Hiszek. Hiszel Jézus Krisztusban? Hiszek. Elhiszed, hogy meg tud tartani a legnagyobb mélységbe is? Elhiszem. Akkor rámered bízni magadat? A jövődet, a holnapodat, a családodat, a szeretteidet, és sok ember azt mondja, hogy ezt már nem. Jó lenne komolyan venni, és áldjon meg benneteket az Isten, hogy így legyen. Hogy ki Istenének által mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzik lent, ínség baj közt is érteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fővé. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk és hálásan köszönjük neked a te ígéret, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy valóban hatalmad van. Hatalmad van arra, hogy meggyógyíts életeket. És köszönjük, Urunk, hogy erről a hatalmadról tesz bizonyságot ez a teremtett világ. Újjongva mondhatjuk mi is az énekíróval, Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szavad, ha itt a földön millió lényt látok, kiket igazgatsz, táplálsz egymagad, szívem feléd újjong örömtele, mi nagy vagy te. Ó, bocsáss meg, hogy mégis sokszor nem látjuk ezt meg. Olyan természetes, hogy van, és olyan sokszor nem újjunk a szívünk, és nem adunk hálát azért a nagy szerelmedért se, amit fiatban felénk kimutattál és velünk éreztettél, hogy amikor még hevertünk bűnben megkötözve, felénk is kinyújtottad a te irgalmas kezed. Köszönjük azt a pillanatot, amikor bennünket is odavitt valaki eléd, amikor értünk imádkozott valaki, és köszönjük azt a pillanatot, amikor szívünkkel is megértettük, hogy megbocsátottak neked a te bűneid. Köszönjük, amikor a te szabadra felállhattunk a lelki bénaságból, megkötözöttségből, és járó emberekké tettél. Dicsőítünk téged ezért. Köszönjük a te szeretetedet, amivel körülvettél ma is. Minden ajándékodat, amivel megajándékoztál ma is. És szeretnénk hálát adni a gyülekezet közösségéért. Állunk, hogy valóban a te igaz, hű szereteted, ami összeforrassza a szíveket, mert te mondtad, hogy arról fogja mindenki megismerni, hogy az enyém vagytok. Ha egy más szeretni fogjátok, őrizd meg attól, hogy a tisztátalan szívünkbe minden megférjen. Segíts, hogy valóban az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztusban megvolt, és értünk meggyaláztatott Krisztus, taníts nekünk is alázatot. Szeretnénk rábízni magunkat az elkövetkező éjszakába is. Tartsd, Atyám, tisztán testünket, lelkünket, és parancsoljad a te angyalainak, hogy miránk vigyázzanak, a te hatalmad ereje legyen híveid őzője. Dicsőség legyen neked ezért, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, legyen úgy most és mind örökké. Amen.